Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai vendégem itt az Éteren keresztül a gyűjtő műsorában, Farkas Ádám szobrász művész. Farkas Ádámmal a Kőben, Fában, Fémben című kiállítása kapcsán fogunk beszélgetni, amely a Műcsarnokban látható. Ádám, elárulná, hogy pontosan mikortól meddig látogatható a kiállítás?
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak! És a kiállítás megnyílt a múlt hét csütörtökön, tehát 18-án, és egészen 2025. február 2-ig látható, tehát 3 kerek hónapig látható.
A bevezetőben nem tértünk ki arra, hogy Ádám röviden egy pici életrajzot azért szerintem a kerek évforduló kapcsán itt mindenképpen el kell mondanunk, mert hogy november 21-én, hogyha jól látom, a 80-hoz közelít Ádám. Jól látom?
Igen. Jól. Most már nagyon
közeledik.
Olyan közel vagyok.
Ami nagyon fontos Farkas Ádám kapcsán, hogy azon kívül, hogy gratulálunk itt a hamarosan 80 éves szülinaphoz, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, egyetemi tanár, 2002 és 2005 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, valamint a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának tagja, és hát egy igen szép életúttal büszkélkedhet, amelynek ez a megkoronázása, ez a tulajdonképpen egy retrospektív kiállítás a Műcsarnokban. Mesél esetleg Ádám arról, Bodonyi Emőke egyébként a kurátor, hogy azon kívül, hogy nyilván bemutatja a kiállítás az ön életútját, milyen koncepció alapján épül fel a tárlat?
Igen, hát nekem volt már 2 életmű kiállításom is. Az egyik a Szentendrei Művészetmalomnak a 3 épületében 2015-ben volt. Ott az egy érdekes dolog volt annyiban, hogy kronológiai sorrendben, tehát igazából a művek megszületésének időszakai határozta meg, tehát az időszakokat a születési évei az alkotásoknak határozták meg. Volt egy másik gyűjteményes nagy kiállításom Olaszországban, Varézében, ott viszont inkább a szállíthatóság volt a kérdése. Az annyiban volt erősebb a Műcsarnokinál, hogy ott a nagy műveket, a nagy kőszobraimat is el lehetett szállítani, úgyhogy 2 kamion vitte el a szobraimat Olaszországba, és ez Varézébe egy nagy kastélynak a kertébe, és a kastélynak a földszintjén 3 nagy termébe játszódott le. Ez egy nagyon komoly nemzetközi esemény volt, mert minden évben egy művész hívnak meg Olaszországból, vagy a világból egy-egy szobrászművészt, és ez a jellegzetessége, hogy ott a szobrászattal foglalkoznak, és többnyire ott is tartanak egy-egy művet, tehát egy nagy régi szoborgyűjtemény és egy kortárs szobrászati gyűjtemény is van. Uh-huh. A Műcsarnokban ezzel szemben, ami egy kicsit összefügg az életkorommal is, hát egy szabad lehetőséget kaptunk a kurátorral, Bodonyi Emőkével együtt, hogy tervezzük meg, hogy mi is legyen kiállítva, és tekintve, hogy általában minden művésznek hátulról nézve, tehát a befejezés közeléből nézve, már nagyon tisztán kirajzolódnak azok a szakaszok, amik bizonyos egységeket, és azután bizonyos fordulatok jöttek, és ez volt az elgondolásunk, hogy egy-egy főművet állítsunk, vagy néhány főművet egy-egy ciklusból, viszont koncentráljunk a műveknek az átfordulásába egy kicsit más formai irányba. Ez azért izgalmas, mert az többen kiemelték az én művészetemet taglalva, hogy meglehetősen koherens ez a folyamat, tehát egyfajta világlátás és egyfajta művészetről való gondolkodás és egyfajta szobrászi képalkotás megy végig, de bizonyos dolgok megváltoznak, hogy egy példát mondjak.
Egy picit, bocsánat, ha közbevágok, de ugye itt a rádióban nagyon nehéz olyan dolgokról beszélni, ami vagy kép, vagy szobor, tehát ugye el kell képzelniük a hallgatóknak, nem látják, mint a televízióban, vagy a monitoron, hogy egy picit szerintem segítsünk nekik azzal, hogy leírjuk, mert tényleg elég koherens Ádám művészete, a kis változásokat beleértve, amit az imént említett, ahogy az életművön belül halad. Hogyan írná le a saját művészetét? Ugye eleve árulkodik a kiállítás címe is, ami az anyagokat határozza meg, és ez jól látható, hogy ezt a három anyagot különösen kedveli, de egy picit meséljen a formákról és a gondolatokról, amik ezek mögött, az alkotások mögött vannak. Mielőtt belemegyünk szerintem abba, hogy a kiállításon pontosan mik vannak.
Hát tulajdonképpen a kettő majdnem ugyanaz. Tudnélik, az indulás az nekem is ugyanúgy, mint általában nagyon sok magyar művésznek a 20. században, az a figurális ábrázolásból indult el, tehát engem is a képzőművészeti egyetemen tanultam, és ott a fejmintázás, a fej rajzolása, és az emberi alak, és az emberi mozdulatoknak a megtanulása, a rajzolása, a mintázása, ezzel indultunk, és ez volt a legelső meghatározó élmény az életemben, és hát elsősorban a női test és a női figura volt az, ami engem talán férfi koromra visszaemlékezve, ez eléggé érthető, hogy ez volt az a formavilág, ami a legjobban érdekelt. De ezt azt hiszem, hogy én nem tehettem át csak a férfi szemre, mert hát valamennyien megszülettünk, valamennyiünknek volt édesanyánk, és az élményeink, az első élményeink, a legkorábbi élményeink ehhez a testhez kötődnek. Tehát maga a női test az minden ember számára az egy borzasztó közeli, borzasztóan ismerős és egy hihetetlenül erős emóciót létrehozó jelenség. Tehát ezzel indult el a szobrászatom, és ezen belül is a leginkább a fekvő pozícióba faragtam az első olyan női testet ábrázoló szobraimat, amik aztán hát megmaradtak annyiban, hogy nem tanulmányok voltak, amik aztán ugye elgallódnak, hanem már olyan szobrok, szoborjelenségek, amik múzeumba kerültek, vagy gyűjteményekbe. Tehát szerencsére megvannak ezek a fiatalkori munkák, néhány belőle itt a Szentendrei Múzeumban, és hát ezeket is nagyra értékelik a művészettörténészek, akik a szobrászattal foglalkoztak, és az első fordulat az volt, hogy az én számomra elkezdtem megpróbálni elhagyni a felesleges részleteket, és egyre inkább csak a tömegeknek az egymáshoz való viszonya érdekelt, és a diploma megszerzése után módomba volt egy személyes meghívás révén kikerülni Párizsba, és ott eltölteni egy évet, és ott megismerkedhettem a 20. század szobrászatával. A modernitás Európában igazából Párizsban született meg, tehát az volt az otthona, és én ebben az otthonban szerettem volna, és aztán sikerült is felfedeznem mindazt a tudást, ami ott létrejött, és megérteni az absztrakció, tehát az elvonatkoztatás, a valódi formáktól való elvonatkoztatás, és valamilyen eszenciának, valami törvényszerűségnek a kivonása a valóság formáiból, és azokkal való megéreztetése, vagy azokkal való a mögöttes tartalmaknak a megéreztetése, vagy megláttatása. Tehát ezekből a női formákból ilyen domborműszerű jelenségek lettek, amik elkezdtek hasonlítani a tájra, a megművelt, gondoljunk mondjuk egy ilyen erdélyi vagy a dombvidékeknek a tájaira, és azokra a lágy hajlatokra, amit igazából a női testnek a hajlataira is emlékeztetnek. Tehát így indult el az én absztrakt művészetem ezen a vonalon, és ilyen tájszoborszerűségeket próbáltam készíteni, hát sikerült is. Illetőleg ezek a formák elkezdtek önállósulni és fölemelkedni a térben. Ez volt a 70-es évek legelején, a hullámvonal, amelyik nagyon erőteljesen hatott rám a maga mozgásával, és ha ezt vonalakkal vagy formákkal föltesszük ezeket a hullámvonalakat, akkor egy tériség alakul ki, még a vonalas rajzból is, és a hullámzás, ezt nagyon szépen lehet rajzilag éreztetni, magát a mozgást is. És a hullámzásban ez a mozgás érdekelt engem, a mozgásnak az illúzióját létrehozni a kemény anyagban, akár kőben, akár fémben. Ez volt talán azt mondhatom, hogy a második korszakom, és aztán ezt követték még több más korszak, és csak úgy példaként mondom, hogy ebből az származott, amikor a hullámvonal fölemelkedett a térbe. Tehát már ez a hullámvonal valamiféle spirállá vált, és akkor készültek a különböző olyan oszlopjaim, vagy megtekert oszlopok, vagy kivált, ahol a hullám egyszerűen, mint egy spirál föltekeredik az oszlopon körbe. Ez egy másféle mozgás, ez igazából a szobornak a körbejárását hozza létre, mert a képpel szemben, amelyik egynézetű, és megállunk a képpel szemben, és a képnek is van tere, de a kép terét azt a képnek a belső törvénye, a rajzolatoknak és a színeknek a rendszere viszi a szemünket, és úgy alakulhat ki egy zárt tér, amit a képkeret lezár. A szobrászat ezzel szemben egy nyitott teret hoz létre, mert ott van a szobor, és azt megnézzük egy irányból, de bizonyos formák kifutnak oldalt, és akkor el kell lépjek oldalt, hogy onnan is felfedezzem, és aztán körbejárom az egész szobrot, és itt tulajdonképpen egy történet játszódik le ez alatt, egy formai történet, tehát ebben más a szobornak a tere, az a mi életünknek is, a mozgásunknak is a tere, úgyhogy ez volt a második korszak, most nem sorolok mindent föl, mert arra nincs idő, meg talán.
De így legalább egy kicsit el tudjuk már képzelni, a hallgatók is el tudják képzelni, azért, hogy miről van szó.
Igen, azért gondoltam, hogy az egyszerűbb formarendszerekkel elindulni, mert így talán még kép nélkül is elképzelhető, és remélem, hogy föl tudom kelteni az érdeklődést, hogy a valóságban is megnézzék, mert minden művészet a nézők vagy a hallgatók számára csak akkor válik teljessé, hogyha a művet meg tudják nézni, meg tudják hallgatni, maguk is belekapcsolódnak a művészetnek nem csak a terébe, hanem a szellemiségébe is, abba a tartalomba, amit akár egy zenemű, vagy egy táncmű, vagy egy költemény, vagy egy épület, azt a tartalmat, amit sugározza magából, amikor elmélyül benne a néző, a látó, a látogató, vagy a hallgató, akkor át tudja élni. Nem tudatosan, hanem átjárja őt az az eszencia, ami a művészetnek a lényege.
Ezt majd picit megtámogatjuk egy ilyen profán eszközzel, mint a Facebook posztban képek megjelenítésével a szobrokról. Jó, Ádám, és akkor egy kicsit még jobban rásegítünk arra, hogy kedvet kapjanak a hallgatók. Most egy ilyen jól bemutattuk, hogy körülbelül mit kell elképzelni, hogyha Farkas Ádám szobrászművész alkotásaira gondolunk, akkor egy picit tényleg térjünk vissza a kiállításhoz, hogy mi volt a kurátori koncepció. Gondolom, hogy nem a leghatalmasabb művek kerültek a műcsarnokba, hanem talán kisebbek, de gondolom ezen keresztül is be lehet mutatni azt, amiről az imént szó esett.
Hogyne, be lehet mutatni, de szerencsére volt egy év időm, hogy fölkészüljek erre a kiállításra, és az én nagy szobraim általában kőből vannak, de fából is vannak nagyobb méretű szobraim, amiket azok szállíthatók, és a műcsarnoknak az 1800-as évek végéről származó épület, és tekintve, hogy alul raktárak és különböző használt terek vannak, nem olyan nagy teherbírású, tehát nagy kőszobrokat nem lehet bevinni.
Igen.
De viszont nagyon fontos volt nekem, hogy legyen azért nagyméretű szobrom, úgyhogy a nyáron én elkészítettem fából egy elég nagy szobrot, ami összeillesztett a kertünkben kipusztult öreg fának a törzséből faragtam ki olyan elemeket, kicsit meghajlított gerendaszerű elemeket, amit egymásba tűztem, és azzal egyfajta mozgást hoztam létre a térben, és ezt bizony ki lehetett állítani, és ez egy egész friss munka, és arra gondoltam, hogy mert ez láncfűrésszel, tehát ezzel a nagyon robosztus és erőteljes és zajos géppel vágtam ki azt a gyönyörű faanyagot, az égerfának az anyagát, egy elpusztult fából, és arra gondoltam, hogy itt meg kell idézni magát az alkotói folyamatot, és azt két dologgal tudom megidézni. Hogyha a vágás felületeket, amit az a láncfűrész kihasít a tömbből, azokat a felületeket meghagyom, hogy rajta maradjon a munkának és az energiának és a vágógépnek és a művészi akaratnak a nyomait. Egyrészt ez így is készült, és másrészt fölfogtam és összesöpörtem és összeszedtem a leeső forgácsokat, a hulladékot, azt betettem zsákokba, és ugyanebből a fából készítettem egy ovális keretet, azt letettem a földre, nejlonnal kibéleltük, és oda alá ezeket a forgácsokat a szobor alá betettem, és ezzel próbáltam megidézni azt a műtermi hangulatot, vagy azt az alkotói szférát, ahol egy ilyen nagy szobor létrejön. Ugyanebben a teremben még egy másik ötlet, ami azt célozta meg, hogy az elején szó volt az anyagokról, és az anyagok nagyon fontosak számomra. Kővel kezdtem, és aztán rájöttem, hogy a kő az a legősibb anyag, és maga a kő, mint anyag, az összes többi anyagnak a sűrítménye. De még valószínűleg az elem nem csak az anyagoknak, hanem az energiák, az ősi energiáknak is a sűrítménye, amiből ugye nagyon sok minden történik, mert ahogy a természet lebontja a követ, abból ásvány lesz, ezt az ásványi anyagot földolgozzák a fák, az emberek az ásványokból fémet készítenek. Tehát igazából a kőből indul ki minden, ami nem csak a Földön, hanem ami a kozmoszban jelen van, de a Földhöz, ha a Földre térünk, akkor itt a növény és a fa az a földi életnek az első számú szimbóluma és az első számú fenntartója. Tudnélik, a fák hozzák létre a levegőt, amiben élni tudunk az oxigén révén, ők nyerik el a szenet, és abból építik föl a törzsüket, és ők hozzák létre a humuszt, a földet, amiben a többi növény meg tud élni, és a termésükkel és a virágukkal pedig táplálják a bogár és az állatvilágot, beleértve az embert is. Mert tulajdonképpen minden, amit eszünk, minden ami bennünket föltart, az étel, ami energiát ad, az a növényektől jön. Még azon keresztül is, hogy húsevők is vagyunk, de a húsevők azoknak mind a növényevők a prédái, tehát mindenképpen a hús is a növényből ered, úgyhogy a fáknak ez a tulajdonsága, hogy ők etetik a földnek a teljes élővilágát, ez számomra nem csak a földnek a létrehozói, hanem a fenntartói.
Értem.
Tulajdonképpen ez a gondolat, ez oda visz az én szobrászi indulásomhoz, hogy a női principium az az életnek és a világnak az fenntartó oszlopa. Uh-huh. Az élővilág, ugye, mert minden élőlénynek van egy édesanyja, van egy szülőanyja, vagy egy madár esetében valaki, aki a tojást elkészítette önmagán belül, és ez egy rendkívül erős dolog, amivel nem is vagyunk mindig tisztában.
Igen.
Különösen férfiak nem vagyunk tisztában, de én erre nagyon nagy súlyt fektetek, hogy igenis a női principium még most a modern korban, vagy talán most a leginkább, egyre fontosabb lenne, tudnélik ennek az adakozás és a szeretet. Ez a lényege.
Ennél nem is lehetne szebb záró mondatunk. Bocsánat, hogy közbevágok, mert sajnos nagyon lejárt a műsoridőnk, és annyira szépen mesél Ádám, hogy nincs is kedvem félbeszakítani, és annyira jól el lehet képzelni, meg beleélni magunkat ezekbe a gondolatokba, érzésekbe, amiket mesél, hogy ezt én még sokáig elhallgatnám. de sajnos vissza kell itt esnünk a realitásba, és ez nem is olyan rossz dolog, mert elmehetünk élőben, és megnézhetjük ezt a kiállítást, Farkas Ádám Kőben, Fában, Fémben című kiállítását az MMA rendezésében a Műcsarnokban, amely 2024. 10-18, tehát néhány napja nyílt, és egészen február 2-ig látogatható. Köszönöm szépen, Ádám, ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon fontosnak tartom, hogy a művész tudjon megszólalni, és tudjon egy pár hívó mondatot mondani a nézőknek, vagy a leendő nézőknek, mert igazából a művészet az egy titokvilág, valahogy oda be kell vezetni az embereket, és hát azt hiszem ez is azért félig meddig a művészeknek is a dolga.
Igen, nagyon egyetértek. Köszönöm szépen, Ádám, a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap, ahogy szoktuk, 15 óra 35 perckor ismételjük majd, a mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.